műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500-554-es telefonszámon.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Napjainkban egyre divatosabb kifejezés lesz a bullying. Sajnos. Nem egy fejlesztő tevékenységet sajátítunk el, nem varázsoljuk jobbá a közösségeket, hanem éppen ellenkezőleg keressük azokat a lehetőségeket, hogy hol és hogyan tudunk valakibe belerugni, lehetőségekhez mérten úgy, hogy a szenvedő félnek minél jobban fájjon. Ez az a jelenség, ami mind a személyes, fizikai térben és az interneten is jelen van, erről pedig nem lehet elégszer és eleget beszélni. A közösségi média, ahol a fiatalok, de nem csak, az idejük nagy részét töltik, hemzseg az ilyen esetektől. Az áldozatok pedig rendszerint hallgatnak, talán azért, mert félnek. Félnek attól, hogyha kiállnak a nyilvánosság elé, annak érdekében, hogy megvédjék magukat, akkor csak további pofonokat kapnak, nem egy esetben akár szó szerint is. Pedig mennyivel jobb lenne, ha azt az energiát, amit egy másik fél bántásába, cikizésébe, azaz bulingolásába belefektetünk, azt jóra fordítanánk. Például személyes találkozásokon alapuló minőségi rendezvények szervezésébe. Témánk az internetes bullying és a minőségi személyes rendezvények. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellette Mince Gáspár, egyetemi hallgató, a Bolyai Diákszövetség tiszteletbeli alelnöke és Somodi Kitti, a Bolyai Diákszövetség jelenlegi tagja, az idei tavaszi bál főszervezője. Gáspár, Kitti, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és eljöttetek a digitális világba. Viccesen fogalmazva azt is mondhatnám, hogy egyikünk sem készül nyugdíjba, így ajánlom, hogy tegeződjünk. Sziasztok!
Szia Szilárd, köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Tényleg köszönjük a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
Kezdjük a történetet onnan, hogy dughatjuk a fejünket homokba, folytathatunk strucc politikát, és mutogathatunk másokra is, hogy bezzeg náluk sokkal rosszabb. De ez mind nem mentség. Kitti, mennyire vannak jelen napjainkban az iskolában a bullying témakörei, területei, és mely tematikák nevezhetők ennek a meleg ágyának? Maradjunk akkor egyelőre a fizikai, személyes térnél.
Napjainkban is jelentős problémának számít a bullying. Általában azok a diákok szenvednek ilyen fajta bántalmazásban, akik valamiféle szembetűnőbb módon különböznek. Itt gondolok az olyanokra, akik mondjuk kommunikációs nehézségekkel rendelkeznek. Szóba kerül ilyenkor a szexuális orientáció, illetve a kulturális, etnikai különbségek, és a társadalom által felállított normák, megvan az a kinézet, amit mindenki elképzel, és aki ennek nem felel meg, azt is kipécézik. Nagyon meglátszik ilyenkor a bántalmazók esetében, hogy milyen értékrendszert képviselnek, milyen körülmények között nőttek fel, illetve ugye ez egy szándékos magatartás, és nagyon sokan nem eléggé felvilágosultak egy ember érzelmi világával kapcsolatban, hogy tudatosuljon bennük, hogy milyen problémákat hagyhatnak a másikban az önkényes szórakozásuk céljaként.
Említetted a kommunikációs nehézségeket. Mi tartozik ide, hogyha valaki nem tudja kifejezni magát, vagy hogyha valaki nem beszél elég trendi, hogy fogalmazzak így?
Szerintem az, hogy valaki nem beszél eléggé trendin, az nem feltétlenül tényező, viszont hogyha nagyon régiesen beszél, vagy nyelvjárással, falusiasan, ilyesmi, akkor abban az esetben már kipécézik őt is. Illetve főként, hogyha nem beszél az illető, vagy tényleg nem tudja megfogalmazni a gondolatait, dadog, az ilyen problémák.
Gáspár, mi a helyzet az egyetemen? Életünk ezen szinterén, vagy ebben a korban már benőtt a fejünk lágya, vagy még korán sem vagyunk ezen a szinten tapasztalatod, meglátásod alapján?
Hogy benőtte a fejünk lágya, azt nem tudom, hogy őszinte legyek, de azt hiszem, hogy egyetemen van egy olyan előnye a környezetnek, hogy legtöbben már egyéb dolgokkal is el vagyunk foglalva, legyen itt szó munkáról, komolyabb hobbiról, délutánonként legtöbben ugye egyébbel, tehát más dolgokkal foglalkoznak, és hát most nem tudom, hogy emlékszel-e, vagy hogy a hallgatóság emlékszik-e, de az ezelőtti műsorban talán beszéltünk nagyon részletesen arról, hogy mennyire sokat számít az, hogy mi, mint mondjuk a bullying áldozatai, mennyire fogadjuk be ezt a jelenséget. És azt hiszem, hogy egyetemen már az történik, hogy amiatt, hogy van más elfoglaltságunk, amiatt, hogy talán kevésbé foglalkozunk azzal, hogy éppen rólam mit gondolnak, éppen aznap ki milyen megjegyzést tett, emiatt kevésbé érződik ennek a hatása. Nem állítom azt, hogy nincs jelen, sőt, biztos vagyok benne, hogy sőt, tudom jó, hogy jelen van ez a bullying egyetemen is, viszont másképp valósul meg. Tehát kevésbé érzékeljük, nem vesszük annyira szívre, ugye talán nehezebben is, vagy kevesebb emberrel alakul ki olyan közeli kapcsolat az egyetemen, mint mondjuk az iskolában, tehát valamennyire védve vagyunk ettől. És egyébként vonatkozhat ez arra a személyre is, aki ugye az elkövetője a bullyingnak, mert hogy ő is el van foglalva, és neki is van, mondjam azt, jobb dolga, mint sem, hogy ez erre törekedjen, és talán már ilyen státuszért sem kell annyira küzdeni egyetemen. Persze közrejátszhat az is, hogy én ugye 2 évet online jártam nagyjából, úgyhogy nem tapasztaltam annyira ezt az egyetemi diák életet, de úgy érzem, hogy azért nincs olyan erős küzdelem a státuszért, mint iskolában, és akkor nem ugye a státusznak az egyik formája, hogy kiharcoljuk, az, hogy másokat lenyomunk, és akkor erre nincs annyira.
Hogy kiderüljön, hogy ki az alfa.
Pontosan, abszolút. És itt erre már nincs annyira szükség. Vagy ebben a korban már lehet, hogy a társaink is jobban tudják értékelni azt, hogyha valaki mondjuk dolgozik, hogy felelősségteljes ember, hogy épkézláb mondatokat el tud mondani, ugye már nem csak az van, hogy kihívnak felelni, és akkor kacagunk, hogyha a másik nem tud, hanem na XY átment a vizsgán, valaki mondjuk nem ment át, és akkor hát lehet, hogy XY, amikor nem jött ki velünk minden nap sörözni délután, akkor kicsit jobban beosztotta az idejét, és mondjuk egy kicsit érettebben állt hozzá a dologhoz.
Lejár az iskola, lejár a tanítás, a diákok hazamennek, és elkezdik megoldani a házi feladatokat, elkezdenek készülni a következő napra, vagy egyszerűen csak pihenés, kikapcsolódás céljából leülnek a számítógép az okostelefon képernyője elé. Ezt nem olyan nagyon nehéz elképzelni, hiszen egyre inkább ezt látjuk, hogy mindenki valamilyen képernyő előtt ül. A bullying azonban nem áll meg az iskola vagy az egyetem kapujában, hanem ezen a téren tovább folytatódik, sőt, talán exponenciálisan megugrik az aránya az online térben. Kitti, Gáspár, ti voltatok bullying áldozatok, vagy tudtok valakit, aki otthon sem lehetett nyugalomban, mert zaklatták?
Bullying áldozata főként online térben még nem voltam, azonban több olyan ismerősöm, barátom volt, akiket letámadtak akár egy Facebook poszt komment szekciójában, tehát szerintem az a tér az, ahol a legkönnyebben kialakulnak az ilyen szóbeli bántalmazások, meg üzenetben való zaklatások, amikor valaki akár nem ír helyesen, vagy nem megosztó véleménye van, épp hogy megosztó, elnézést. illetve ilyenkor nagyon megbélyegzik az embert, hiszen így válik ismerté valaki. Nagyon gyakori az is, hogy esetleg valakinek egy mémhez felhasználják az arcát, a képét, és ezt küldözgetik, elterjedt teljesen az interneten, és megbélyegzik az embert, megalázzák.
Gáspár, neked van tapasztalatod, környezetedből tapasztalat?
Próbálok visszagondolni, de azt hiszem, hogy személyes tapasztalatom nincsen. Vagy legalábbis nem érzékeltem annyira, mert az is tény és való, hogy én soha nem voltam az az ember, aki túlságosan sok időt töltött volna az ilyen online platformokon, és a nagyvilág elé sem közlöm olyan gyakran a véleményemet. Ismerősöm határozottan, tehát másodkézből hallottam már nem egy ilyen esetről. Tényleg most, hogy mondtad, Kitti, abszolút eszembe jutott nekem is ez a mémes dolog, ami addig eszembe se jutott, hogy hát na, valakiről lekapnak egy viccesebb képet, és akkor az elkezd terjengeni, és hát ugye kellemetlen következményei lehetnek. Ez az egyik ilyen nagyon nagy hátránya annak, hogy mi folyamatosan 24/7 összeköttetésben vagyunk a társainkkal, hogy tudunk beszélgetni, hogy úgy, ahogy elmondtad, otthon sem érez véget, otthon is ugyanúgy kapjuk azokat az impulzusokat, ugye sokszor jót és sokszor kevésbé jót. És ezért, ahogy az előbb is ugye említettem valamennyire, hogy fontos az, hogy legyen nekünk egy személyünk azon túl is, ami a közösségi médián van, tehát hogy ne abból álljon a mi karakterünk, hogy akkor most mit posztoltunk ki éppen aznap, hanem foglaljuk el magunkat, és érjünk el, vegyünk magunkra a felelősséget, és ezáltal érjünk el bizonyos dolgokat, amik ugye segítenek abban, hogy önmagunktól is tudjuk, hogy értékesek vagyunk, hogy mennyit érünk, nem pedig a mások visszajelzése alapján kelljen küzdjünk azért, hogy vagy nem mások visszajelzése alapján döntsük el, hogy akkor most mi hol állunk, mint mondjuk a társadalmi ranglétrán, hogyha mondhatok ilyet. Úgyhogy igen, én ezt látom, hogy azoknál jelentkezik leginkább ez a fajta cyberbullying, ugye ez a digitális bántalmazás, akik túlságosan is kiteszik magukat. Félreértés ne essék, én itt nem hibáztatni akarom azokat, akik ilyen áldozatul esnek, mert elítélem teljesen azt a személyt, aki ennek az indítványozója, viszont azt én úgy gondolom, hogy jogosan mondom, hogy mi is felelősek vagyunk bizonyos mértékben azért, hogy ne tegyük ki, vagy legalábbis ne menjünk szembe ezekkel a jelenségekkel.
Hogyha már beosztod a küzdelem szót, nem kell, vagy nem kellene a társadalmi státuszért megküzdeni, hanem mindenki egyenlő esélyekkel kellene induljon, és nem véletlen a feltételes mód. Azonban sajnos sokan beesnek ebbe a bizonyos gödörbe, ami a bántalmazás cikizéshez kapcsolódik, és itt pedig már küzdeni kell. És akkor hogyan lehet küzdeni mind a fizikai térben, mondjuk a tanteremben, legyen szó iskoláról vagy egyetemről, mind pedig az online térben a zaklatása a bullying ellen? Illetve milyen témákkal szoktak manapság cikizni, akár a középiskolában, akár az egyetemen? Kitti?
Hát szerintem a legelső dolog, ami nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a tanárok, szülők és gyerekek esetében is kapjanak olyan képzést, hogy fel tudják ismerni a bullyingot, és tudjanak segíteni az ilyen gyerekeknek, illetve a bántalmazóknak is, mert tényleg nagyon sokan egyszerűen nem ismerik fel, és főleg olyan, aki segítséghez fordul, mert bántalmazva van, és a másik meg nem tudja kezelni ezt, nem ismeri fel, hogy mi a helyzet, ott egyáltalán nem lesz megoldás.
Hogyan lehet segíteni, említetted itt az előbb, a bántalmazónak, különösen akkor, hogyha ezt nem a tanteremben csinálja, tehát nem tudjuk egyből azonosítani, hanem az online térben valamilyen álprofil mögé bújva?
Álprofil mögé bújva segíteni a bántalmazónak, hát ez egy nagyon jó kérdés. Őszintén én már személyesen próbáltam ilyet, hogy nagyon eldurvult az online térben ez a bullying. Egy ember volt kipécézve a túlsúlya miatt, és már nekem is küldözgették ezeket a trágár posztokat, és ráírtam arra, akitől indult, a forrására, és elkezdtem vele beszélgetni. És persze én is próbáltam minél kevesebb információt megosztani magamról, meg így pszichológiailag megközelíteni az egészet, hogy
tehát
akkor milyen problémája lehet.
Mögé bújtál,
igen,
végül is.
Igen, én is, igen. És próbáltam vele beszélgetni arról, hogy esetleg milyen traumái vannak. Gyere, te se ismersz engem, én se ismerlek téged, én is megosztok valamilyen információt, te is megosztasz velem valamilyen információt, kölcsönös a bizalom, és akkor segítsünk, hogy honnan indul ez. És miért érzed úgy, hogy a másikat ez, megteheted ezt a másikkal, bántalmazhatod, és ez neked miért jó érzés. És annak a beszélgetésnek az lett a vége, igazából nem volt túlságosan sikeres, de hát úgy indultam neki, hogy ezt tudtam. Az lett a vége, hogy a nézettségért csinálja, mert rengeteg lájkot kap, rengetegen nevetnek ezen, és támogatókká válnak, és akkor felkapottabb az ember.
Mennyire alakulhat ki ez a bizalom? Lényegében két idegen ember között, ugye, hogyha áll profil mögé bújsz, akkor azt mondod, hogy idegen vagy a másik számára, a másik fél pedig egyértelműen idegenként, ismeretlenként kezel téged. Ki lehet alakítani így egy mélyebb beszélgetést, ami konkrét információt, adatot hordoz magában?
Nagyon nehéz, de szerintem lehetséges, főleg, hogyha az ember ismeri a manipulációnak különböző trükkjeit, akkor igen, lehetséges. És a lényeg, hogy próbáljunk meg a gyenge pontra tapintani.
Mi történne akkor, vagy láttál-e erre próbálkozást, illetőleg próbáltad-e esetleg te magad, hogy egy ilyen komment háborúba, ahogy ezt szokták nevezni, beszállsz valakinek a védelmében, ami egyből azt jelenti, hogy valaki ellen szállsz be, mert ugye az ellenségem ellensége a barátom, tehát valahol ott van az, hogy valakinek nem leszel szimpatikus. Mi történik akkor, hogyha valaki, bármelyik oldalt nézzük, beszáll egy ilyen, merem állítani, értelmetlen csatározásba?
Hát az ember is egyértelműen kipécézik, és minden szavába belekötnek ilyenkor az embernek, és szerintem nem is érdemes, hogyha nagyon nagy a vita, akkor nem is érdemes annyira belevágni ebbe, mert tényleg utána következhetnek a üzenetben való zaklatások, és nagyon sok veszélye van az ilyennek.
Hogyha már egy ilyen veszélyben vagyunk, akkor, vagy nem is veszélyben, hanem gyakorlati fenyegetettségben, akkor mit tudunk tenni, hogyan lehet védekezni, kikászálódni ebből? Megoldása a teljes ignorálás, a teljes elzárkózás ezektől a beérkező érzelmi inputoktól?
Hát ugye van olyan funkció minden közösségi oldalon, hogy letiltás, vagy korlátozod hogy mennyire nézheti meg a posztjaidat, ilyesmi. Szerintem ehhez mindenképpen érdemes fordulni, és ilyenkor lehet jelenteni is a posztokat, a bántalmazó megjegyzéseket, amiket jó eséllyel majd leszednek. És szerintem ilyesmihez érdemes fordulni, és teljesen kizárni ezt, mert igazából, hogyha az ember felismeri azt, hogy az nem róla szól, és nem írja le az ő jellemét, akkor igenis ki tudja zárni, és azt mondja, hogy ebből elég volt.
Kötekedni fogok, vagy szőrszál hasogató leszek, hogy de akkor jön a felhasználó, és készít magának egy új Facebook, Instagram, TikTok, és sorolhatjuk profilt, ahonnan újra kezdheti ezt a játékát, idézőjeles játékát. Akkor hol van a védelem?
Szerintem ilyen esetben érdemes már akár rendőrséghez fordulni, hogyha nagyon-nagyon durva az eset, hogyha mondjuk személyes információkat is gyűjt rólad, meg ilyesmi, illetve okosabb IT-s emberhez, mert én erre jobb megoldást nem tudok.
Gáspár, kicsit csendben maradtál, szóval te hogyan küzdenél a bullying ellen? Mi lenne a te megoldásod? Szerinted mi a járható út?
Én összekötök itt két dolgot, ami elhangzott. Az egyik az, hogy ugye kiderült, hogy nagyon sok esetben a bullyingnak a hátterében az az áll, hogy nézettséget szerez az ember, és a küzdelem szó is elhangzott. Hát bizonyos szinten ugye küzdünk a státuszért, amivel probléma szerintem nincs is alapvetően, hogyha érett emberekként felfogjuk, hogy a státusz az nem azt jelenti, hogy én milyen ügyesen leszóltam Pistikét a Facebookon. Mert hogy az se engem nem visz előre, mind a mellett, hogy lehet, hogy fiatalok körében ugye az iskolában még azt mondják, hogy na, hogy beszóltál neki, milyen menő gyerek vagy, hogy te ezt meg tudtad csinálni. Lehet, hogy ott rövid távon szerzünk egy kicsi imást, de hogy ez igazából nem vezet státuszhoz. És ez az, amit fel kell ismerjen szerintem úgy a tettes, aki végrehajtja, ugye, aki megcselekszi ezt a bántalmazást, mint a bántalmazott, hogy a bántalmazott nem, hogy mondjam, neki ő nem veszi, nem róla szól az a poszt, ami le lett írva, és a bántalmazó pedig nem nyer vele semmit. És akkor ugye nézettségről szól, lájkokról szól, hogy másnap elmondják az osztálytársak, hogy hű, te bátor gyerek vagy, be tudtál szólni Pistikének. Ha mi szerintem következetesen a harmadik, negyedik Facebook profil üzeneteit is figyelmen kívül hagyjuk, akkor előbb-utóbb nem jön be belőle a nézettség, nem jön be belőle az a hatás, amit elvárunk, és akkor előbb-utóbb rá kell jöjjön, szembe kell nézzen az elkövető is azzal, hogy hát bizony ezzel sokra nem megy. Na most értem azt, hogy nagyon erős karakter kell ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk azt, amikor országvilág szeme láttán az oldalunkon megjelenik ilyen-olyan bejegyzés. Vannak eszközök, tehát hogy lehet jelentősen limitálni, például hogyha be lehet olyat állítani, hogy az én oldalamon mondjuk csak ismerős tudjon megjelentetni dolgokat, és akkor egyszerűen nem jelölök be olyan embert, akit nem ismerek. És ez is egy olyan dolog, amit egyébként megjegyeznék nagy zárójelben, hogy elgondolkodhatunk azon is, hogy vajon a Facebook és az egyéb közösségi média mögött mi áll? Tényleg csak azokkal az emberekkel vagyunk ismerősök, akiket ismerünk is, akik köszönnek az utcán? Nekem személy szerint évek óta ilyen borzasztóan nagy szívfájdalmam az, hogy valaki bejelöl engem ismerősnek, tegyük fel, és utána az utcán elmegyünk egymás mellett, és nem köszön. És akkor úgy vagyok vele, hogy akkor miért? Azért jelöltél be ismerősnek, hogy legyen ott a plusz egy? Hogy nekem nem 500 ismerősöm van, hanem 1500? Mert hogy mindenkit, aki egyszer ott van, azt bejelöltem, és egyszer életemben találkoztam vele, de azt se tudom igazából, hogy már mit csinál, kicsoda, stb. Bejelöltem, hogy na én ismert ember vagyok, nekem 1500 ismerősöm van a Facebookon, vagy 10 000 követőm az Instagramon, ugye ott még inkább ez a követő. Milyen jó szó már ez is, hogy követő. Gyűjtjük a követőket, mert mi vagyunk a líder, a vezető, és akkor gyűjtjük a követőket. És úgy gondolom, hogy ez is saját felelősségünk, hogy akkor kinek engedjük ezt meg. És értem persze azt, hogy segíthet az, hogy egy távolabbi ismerőssel valamennyire tartsuk a lépést, hogy látjuk a Facebookon, hogy na elvégezte az iskolát, ballagot, stb. Rendben van. De mikor szembe jön egy olyan ember, aki nem a mi jónkat akarja, nem a mi értekünket nézze, akkor attól meg lehet és meg kell szabadulni.
Nekem van ismerősöm, sőt barátom, aki egy ilyen nagy takarítást végzett a Facebookján, és érdekes volt azt hallani, hogy azt hiszem 780 valahány ismerősből maradt 250 környéke, amikor megszűrte őket, és ez egy nagyon jó sarokszám, tehát hogy érdemes elgondolkozni azon, hogy valóban ismerjük, még tudjuk, hogy ki az, tudjuk, abszolút, hogy hol találkoztunk vele, hol köszöntünk az életben egyszer a másik félnek, vagy ez már teljesen kimaradt. De ugye ezt is magával hozza az online tér, ahogy a cyberbullyingot is, ami talán elég sokat változhatott a koronavírus járvány idején. Meglátásotok szerint volt változás, és ha igen, akkor miben és milyen irányban? Gáspár?
Változás valamilyen mértékben lehet, hogy volt. Én amit egyből kiemelnék, az talán az, hogy valószínűleg megnőtt ennek az aránya, ennek a cyberbullyingnak és bántalmazásnak, mert hogy még inkább jelen volt az, hogy otthon vagyok, nincs mit kezdjek magammal, akkor ugye ülök a gépnél, mert hogy egy nagyon egyszerű és kényelmes és egészségtelen időtöltés, és akkor unatkozom, mit csinálok, hát görgetem a Facebookot, és nézem, hogy kivel mi történt, és akkor keresem, hogy hol lehet belekötni valakibe, vagy nem feltétlen belekötni, mert nem is feltétlen belekötni, hanem mondjuk elindul valahol, meglátok egy posztot, ami nekem annyira nem tetszik, vagy jön az inger, hogy kifejtsem a véleményem, és akkor leírom a kommentet, hogy ugye ezzel is időt töltsek. Na most, amit figyelembe kell venni ilyenkor szerintem, az az, hogy ugye szó volt arról, hogy amikor egy ilyen heves komment háború elindul, kik azok az emberek, akik kommenteket írnak? Mert hogyha belegondolunk, mondjuk látnánk azt, hogy kaptunk 100 kommentet egy kép alá, és abból 90 mondjuk azt mondja, tegyük fel, hogy na ez a kép előnytelen, és nem jó, és na hogy nézünk ki. Akkor következtethetünk arra, ugye, hogy az emberek 90%-a azt gondolja, hogy az a kép előnytelen. De ez egyáltalán nem biztos, hogy így van, mert hogy ki az az ember, aki kommentelne? Nagy valószínűséggel az ember kommentelne, akinek van valamilyen frusztrációja, és kötekedni akar, mert nincs jobb elfoglaltsága. És az az ember, aki görget és meglátja, hogy jaj, ez egyébként milyen jó kép, az lehet, hogy reagál rá egyet, tesz egy lájkot, vagy még azt sem. És lehet, hogy élőben holnap megmondja, hogy milyen jó képet tettél ki, és az nem fog leülni és kommentet írni, hogy na milyen jól nézel ki ezen a képen. Tehát, hogy, és a koronavírus alatt egyébként szerintem megnőtt ezeknek az embereknek a száma, akik jobb elfoglaltság hiány ezzel töltötték az idejüket, hogy na keresték, hogy hol lehet kifejteni a véleményüket, akár építő jelleggel, és utána akkor ugye nem vagyunk hajlandóak elfogadni a másik véleményét, és akkor belemegyünk egy ilyen háborúba.
Beszélgettünk eleget az online tér negatív vonzatáról, de hát van ennek jó oldala is, lehet jóra is használni, sőt meggyőződésem, hogy a hallgatók is kapásból számos lehetőséget tudnának felsorolni. De meglátásatok szerint melyek az online világ pozitívumai, amiben beletartozik a középiskola és az egyetemista, illetve hogy a ti korosztályotok fegyvertárában milyen jó tulajdonságai vannak az online térnek, mire használjátok a digitalizációt és az internet nyújtotta lehetőségeket? Kitti?
Nekem például nagyon-nagyon sokat segítenek az interneten megtalálható oktató videók, például hangszeren játszani, gitározni is online tanultam meg. Persze kicsit lassabb volt a haladásom, meg utána fel kellett keresnem egy tanárt a tökéletesítésért, de sikerült, és az iskolai tananyagot ki lehet pótolni interneten szerzett információkkal, akár érdekesebbé lehet tenni, és akár lehet csatlakozni ilyen tanuló közösségekhez is. Volt egy időben egy oldal, mert nem is tudom pontosan a nevét, hogy az volt a lényege, hogy több száz ember becsatlakozott egyszerre, egy videóhívás volt, és mindenki egyszerre tanult. Tehát ültek és tanultak. És valamiért ez az embereknek segített koncentrálni, segített abban, hogy igen, most csak ez van, most ez fontos, és ezzel foglalkozom.
Gáspár, te hogy látod az internet pozitívumait egyetemistaként, mire tudod ezt használni, felhasználni?
Először meg kell mondjam, hogy ez nagyon érdekesnek hangzik ez az elképzelés, tehát akkor jól értem, hogy nem is kommunikálnak egymás között, csak...
Nem, egyáltalán nem.
Sok ember egy Zoom meetingbe mindenki lemutolt mikrofonnal, és működő kamerával, valóban érdekes.
El tudom képzelni.
Én is el tudom képzelni, a gyakorlati hasznát nehezen látom, hát én ezt a könyvtárban közösen tanulást is nehezen tudtam feldolgozni, vagy soha nem működött nekem, de hát nyilván én csak egy valaki vagyok, nem lehet ebből általános következtetést levonni, mert mindig az volt, hogy láttad tegnap a nem tudom melyik videót, na akkor gyorsan megnézem, vagy lemegyünk kávézni, vagy gyere most, inkább menjünk fel hozzám, aztán holnap majd behozogatom, és tehát kialakult egy kommunikáció, ami nyilván valaminek a kárára, ebben az esetben a tanulás kárára ment.
Igen, ennek látom abszolút a veszélyét, de tudd meg, hogy én is éreztem nem egyszer magamon azt, hogy segített, hogyha valaki más is ott volt, és akkor na, közösen tanulunk, akkor most ezzel foglalkozunk. Az egyértelmű, ugye, hogy hát az internet az egy elképesztő tudástár, amihez a zsebünkből hozzáférésünk van, tehát, hogy tényleg tanulási lehetőség az szinte végtelen, és itt legyen szó az iskolai tananyagról, plusz elfoglaltságról, ugye hangszeren tanulni. Én meg vagyok győződve, hogy nekem az angol tudásom mondjuk 80%-a az az internetről származik, és nem is úgy, hogy na én angol oktató videókat néztem, hanem abból, hogy fogalmam sincs a legvéletlenszerűbb videókat, legyen itt szó akár egy valami játék, hogy valaki játszott, ugye, vagy bármi másról, és ez angolul történt, és akkor megtanultam. Tehát ilyen szempontból biztos, talán ez a legnagyobb előnye az online-nak.
És hát ott van a szervezés is, amit szintén az online tér pozitívumai közé lehet sorolni. Az iskolások és az egyetemi hallgatók vállán is nagy a stressz egy-egy megbeszélés kapcsán, ahova több ember kell becsatlakozzon, és hát legyünk őszinték. Egyszerűbb és kényelmesebb online megejteni, még akkor is, ha több ízben elmondtuk a Digitális Világ című műsorban, hogy az online kommunikáció nem tudja kiváltani a személyes találkozásokat. Viszont egy-egy megbeszélés, gyűlés alkalmával nagyon hasznos tud lenni ez a megoldás is. Ti élitek és használjátok is ezt a teret, így arra kérnélek, hogy meséljétek el a hallgatóknak, hogy miként is néz ki egy online gyűlés, és itt most nem a közös tanulásra gondolok, hanem arra, amikor tényleg meg kell vitatni a dolgokat. Kitti?
Mi például a Bolyai Diákszövetségben a 9 tagú elnökségünk a heti rendszerességgel használja az ilyen Zoom meg Meet alkalmazásokat, ugyanis ott tartjuk meg a heti gyűléseinket. Az ilyen gyűlések szerintem inkább objektívebb témák esetén hasznosabbak, ahol ugye mi is konkrét információkat osztunk meg egymással is, azért megy ott a kommunikáció, tehát ilyenkor lényeges, hogy legyen egy csoport, ahova beküldik a linket, és mindenki időpontban csatlakozzon. Ott is megvan az ilyen rendszerezés, hogy aki fel szeretne szólalni, tud jelentkezni, van külön ikonra, és ez nagyban megsegíti a kommunikációnak az ilyen, kicsit én általában úgy érzem, hogy vezetett a kommunikáció emiatt, és nem elég szabad, de hát mit is várunk el ettől, ha nem vagyunk szemtől szemben.
Gáspár, egyetemi berkekben a szervezés tekintetében, akár egy közös projekt megoldás esetén segít az online tér?
Abszolút segít, tehát ugye főleg, hogyha egyetemről beszélünk, nagyon sokan nem ugyanazon a helyen, helyiségben vannak, és akkor nagyon jó, hogy lehet így egyeztetni. Én azt veszem észre, hogy sokat segít, hogyha előtte mondjuk van egy ilyen egyesség, hogy akkor mondjuk ki mivel készül, összegyűjti előre a hátteret, az információkat, és akkor mikor összeülünk, akkor úgymond csak helyre rakunk mindent. Tehát, hogy ki van osztva mondjuk a felelősség, azt is lehet egy ilyen beszélgetés, egy rövid beszélgetés során elintézni, hogy ki miért felel, összegyűjtjük az információkat, az adatokat, és akkor utána szépen kiosztjuk. És ez nagyon-nagyon hasznos tud lenni, arról nem is beszélve, hogy már nem csak kommunikálni tudunk digitális térben, hanem akár egy dokumentumon belül többen dolgozni ugyanazon a dolgon. Tehát például egy PowerPoint bemutatót többen készíteni, több szlájdot egyszer, és akkor mindenki hozzáfér, mindenkinél ugyanaz a módosítás látszik, segít nagyon sokat a munkában.
Azt ígértük a műsor elején, hogy minőségi, személyes találkozásokon alapuló rendezvényekről is fogunk beszélni, nemrég pedig a Bolyai Diákszövetség tavaszi bájára került sor, aminek Kitti, te voltál a főszervezője. Elsősorban arra kérnélek, hogy mutasd be a rendezvényt, ami, ha nem tévedek, elég komoly múltra tekint vissza.
Igen, így van, eléggé komoly múltja van a tavaszi bálnak. Idén volt a 11. alkalom, hogy megszerveztük. Ugye volt egy év kihagyás, de azon kívül a többi egymás után következett. Észrevettük, hogy a kultúrára szomjazó fiatalok igényt tartanak még mindig egy olyan hagyományos jellegű szórakozási lehetőségre, amely esztétikus és elegáns környezetben folyik. És általában ilyen 550 vagy 600 résztvevősek a tavaszi bájaink, idén 550 volt. Rengeteg fellépő vesz részt, ilyenkor vannak az azelőtti évi gólyák, egy tánccal készülnek, illetve más szervezeteket is, mint például idén a Navarrát kértük fel, hogy ők is tartsanak egy táncot. Lesz minden évben ugyanúgy zenekar, illetve éjfél után egy ilyen lazább kikapcsolódás legyen, DJ-t is beszoktunk szerezni, azért, hogy igen, felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy a hagyományokat őrizzük meg, és azért az egész rendezvény alatt ez lejön nekik, szerintem elég érthető, és nagyon élvezik is, például van ilyen hagyományos bál király és királynő választásunk is, de utána kell nekik az ilyen lazább dolog, ahol már egy kicsit elengedhetik a hajukat.
Hogyan nézett ki az idei esemény szervezése, illetve mekkora szerepet kapott ebben az online tér a digitális megoldások?
Hát a szervezést körülbelül 2 hónappal az esemény előtt már elkezdtük. Napról napra egyre komolyodott, és egyre több tennivaló volt. Nagyon sokat segített nekünk az online tér abban, hogy az információkat rendszerezzük, és a Drive-ra volt egy közös drive-unk, ahova feltöltöttük az információkat, és nagyon sok mindent lehetett itt összegezni és tisztázni, és mindenki így képben lehetett állandóan a szervezéssel.
Gáspár, a Bolyai Diákszövetség tiszteletbeli alelnöke vagy, és 3 éve végezted el a középiskolát, vagyis 2020-ban a koronavírus járvány évében. Így már is nem kell magyarázatot fűzni ahhoz, hogy abban az évben miért is maradt el a tavaszi bál. De akkoriban volt kísérlet arra, hogy ezt online szervezzétek meg, vagy valahogy átköltöztessétek a digitális világba?
Igen, a kérdés az nagyon jó. Egy annyit tisztáznék, hogy én a szervezője, mint konkrét szervezője a tavaszi bálnak 11-es koromban voltam, amikor ugye megvalósult, és 12-ben már úgymond az újabb elnökség vette át ezt a feladatot, így belsős információról nem tudok konkrétan beszélni, hogy volt-e erre próbálkozás, vagy hogy az hogy nézett ki. Amiről tudok beszélni, valószínűleg megfordult a fejükben egyébként, hogy legalább valamilyen úton, módon egy videóval, egy valamilyen kedvcsináló eszközt vessenek be, amivel bár az emlék megmarad az emberekben. Én amire emlékszem az, hogy a gólyabált, amikor 12-es voltam, akkor, amikor elvégeztem már az iskolát, és az utánunk érkező korosztály szervezte a gólyabált, akkor én még diákképviselő voltam, mert a diákképviselőség az picit később jár le, mint az iskola elvégzése, és akkor engem kerestek meg azzal, hogy hát ugye koronavírus van, de hogy kell lennie gólyabálnak, és én nagyon örültem ennek. És emlékszem pontosan, hogy megvalósult a gólyabál online formában, tehát ez egy ilyen élő közvetítős mese volt, ahol ugye felvettek előre kis rövid videókat a gólyák, illetve maga az előadás, azt tudtam szerint élőben le is zajlott, és azt közvetítették. Nem ugyanaz a feeling, tehát ez tény és való, hogy nem tudja ugyanazt visszaadni az online tér, de úgy gondolom, hogy nagyon jó volt, és fontos volt az, hogy ez valamilyen úton, módon létrejöjjön. Még nagyon röviden megpróbálok rövid lenni, muszáj azt elmondjam, hogy először is nagyon hálás vagyok, Kitti, neked is, hogy részt vehettem idén a tavaszi bálon, egy fantasztikus élmény volt, és ugye nem jöhetett létre akkor a tavaszi bál online formában. Baj ez? Nem vagyok biztos benne, mert a tavaszi bál az azért tavaszi bál, mert hogy összegyűl annyi ember, több száz ember, fiatal, iskolás, felöltözik szépen öltönybe, gyönyörű szépen mindenki betartja az öltözködési szabályokat, tizenéves gyerekek, licisták elképesztő színvonalú eseményt hoznak össze. Tehát, hogy úgy kell ezt konkrétan elképzelni, mint egy bál, ahol mindenki ki van öltözve, ahol mindenki kulturáltan viselkedik, a zene, a zenekarok, a fellépés, a tánc, ahogy egymás után következnek a programok, a sok részlet, amire oda volt figyelve, én ragaszkodom hozzá, hogy ezt kiemeljük, és hogy ennek van egy, ugye a személyes találkozás, az megbeszéltük nem egyszer, hogy az felülmúlja az online, és sok rosszat hallunk, és azt hiszem, senkinek nem kell elmondjam, tudom, hogy, vagy tudjuk, hogy mire gondolunk, vagy gondolok én legalábbis, sok rosszat hallunk, hogy ilyen-olyan dolgok történnek a fiatalok körében, és persze ezt erről kell beszélni, mert probléma is kell rá megoldást találni, de igen, van jó példa, van kiemelkedő példa, lehet így is csinálni, és a fiatalok erre képesek. És meg kell adni nekik a teret, és bátorítani kell őket, hogy az ilyet véghez vigyék, mert tanulnak belőle, mert kulturálódnak, mert az előnyök listája véget nem érő.
Kitti, mint idei főszervező, és most ne hagyd, hogy Gáspár véleménye befolyásoljon, el tudnád képzelni a tavaszi bált online formában, akár a már a műsorban elhangzott tanulócsoport mintáján?
Nem, nekem szerintem óriási fájdalom lett volna, hogyha idén online kellett volna megrendezni, egyáltalán nem tudom elképzelni a tavaszi bált online. Annyiból állhat, hogy megnézzük az előadásokat, és utána mindenki szépen lezárja a meetet, és lefekszik aludni. Körülbelül így tudom elképzelni, ami egyáltalán nem adja át egy bálnak a hangulatát, és egyáltalán nem azt a célt érjük el vele, amit szeretnénk. Tehát még közös játékok nélkül sem tudnám elképzelni a tavaszi bált. A tavaszi bálon idén is voltak közös szerencsejátékok, ahol természetesen a pénz nélkül játszhattak, csak zsetonokkal, sokak fájdalmára, de na. Illetve volt szerepjáték, volt vitázás, ahol például Lince Gáspár is vezette a beszélgetéseket, és itt tényleg az a lényeg, hogy az emberek szocializálódjanak, megismerjék egymást. Az online térben ez nem lehetséges.
Nagyon kevés időnk maradt hátra, de összegezzünk. Hogyan kerüljük el a bullyingot, és miként használjuk az online univerzumot arra, hogy maradandó értékeket alkossunk, kimagasló rendezvényeket, akár online, akár offline formában szervezzünk? Kitti?
Hát összegezve, szerintem a bullying kizárható olyan formában, hogyha vannak támogatóink, illetve hogyha van, aki táplálja az embernek az önbizalmát és önbecsülését, illetve a szervezésben nagyon nagy segítség, hiszen így tudunk kommunikálni a tőlünk távolabbra lévőktől, és állandó kommunikációt biztosít.
Gáspár?
A legfontosabb dolog az szerintem az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi az online tér, mi a digitális tér, az nem az életünk, nem tartunk még ott szerintem, hogy átmenjünk a metaverzumba, ugye, hogy ott éljünk és ott szervezzünk dolgokat. Az egy eszköz, ami elképesztő segítséget nyújthat arra, hogy adminisztratív feladatainkat elvégezzük, de az életünk nem az. Az imázs, ami oda felkerül, és rendben van az, hogy oda nyilván nem a jó képeinket tesszük fel, ezt szokták mondani, és ez helyes, tehát teljesen rendben van, de ezzel tisztába kell lenni, hogy a másik embert, akit látunk, neki az élete nem csak arról szól, hogy boldog, és hogy éppen hol utazik, és stb., hanem ez egy kép, és nézhetjük ezeket, mi is hozhatunk létre egy ilyen profilt, örülhetünk neki, és az annyi. És az életünk az a való életben zajlik, és az értékünk az a való életben valósul meg.
Kitti, Gáspár, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Én meg szeretném köszönni, hogy a mai digitális világ vendégei voltatok.
Köszönjük szépen mi is nagyon a meghívást.
Köszi a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Ince Gáspár egyetemi hallgatóval, a Bolyai Diák Szövetség tiszteletbeli alelnökével és Somodi Kittivel, középiskolás diákkal, a Bolyai Diák Szövetség jelenlegi tagjával, az idei tavaszi bál főszervezőjével, akinek ezúton is köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Budó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója, munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500 554-es telefonszámon. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.